Több állami cégnek 5%-kal kell lefaragnia a személyi jellegű ráfordításait a tavalyihoz képest, erről jelent meg rendelet a Magyar Közlönyben. Az így keletkező megtakarítást december 15-éig kell elutalniuk az érintetteknek a Magyar Államkincstár számlájára. A kormány hétfő este hirdette ki a Magyar Közlönyben, hogy idén az állami társaságoknak 5%-kal csökkenteniük kell a személyi jellegű kiadásaikat a 2024-eshez képest. Ez azt jelenti, hogy az állam a spórolási lehetőségeket már nem csak a központi költségvetésben próbálja megtalálni, mondta Csiki Gergely, a portfólió elemzője.
Az az egyik feltétele, vagy a rendelkezés ennek a kormány döntésnek, hogy 5%-kal kell csökkenteni a 2024. évi személyi jellegű ráfordítás összegét az idei évben arányosan, tehát maradék fél évre vonatkozóan, tehát így a mondjuk tavaly volt egy cégnek mondjuk 100 millió forintos személy jellegű ráfordítása, akkor annak az 5%-a 5 millió forint, és azt kell arányosítani 6 hónapra, tehát 2,5 milliót kell megtakarítani a korábbi tavalyi 100 millió forinthoz képest.
Az állami tulajdonú gazdasági társaságok megtakarításáról szóló kormányrendelet az intézkedést a háborús inflációval és a környező ország dúló fegyveres konfliktusokkal indokolja. A rendelet 30 állami céget azonban kivételként nevez meg. Rájuk nem vonatkozik a spórolás, ezek között az állami cégek között szerepel több más mellett a Magyar Nemzeti Bank és a befolyása alá tartozó társaságok, a MÁV Start és a MÁV ZRT, valamint több más nagy foglalkoztató is, sorolta Csiki Gergely.
Arra könnyen válaszolni, mely társaságok nem érintettek, ugyanis 30 céget sorolt fel a kormányrendeletnek a melléklete, amelyek kivételt képeznek ez alól a rendelet hatája alól. Ide lehet sorolni az MVM-et vagy a Magyar Postát, akik egyébként az egyik legnagyobb magyar foglalkoztatók, ebből fakadóan az egyik legnagyobb személyi jellegű ráfordítással rendelkező állami társaságok.
Arról, hogy pontosan mekkora összeget kell megspórolniuk az érintett állami cégeknek, 15 napon belül rendelkezik majd a kormány. Az így keletkező megtakarítást a társaságoknak december 15-éig kell befizetniük a Magyar Államkincstár számlájára. Csiki Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány komoly feltételeket szabott az érintett cégeknek, így a társaságok nem teljesíthetik a befizetést hitelből vagy kölcsönből. Kitétel az is, hogy amennyiben az érintettek a befizetési kötelezettséget a határidőre nem teljesítik, a fennmaradó összeg kétszeresét kötelesek megtakarítani és befizetni. A Magyar Közlöny konkrétan nem nevezi meg azt, hogy melyek azok az állami társaságok, amelyek érintettek a spórolásban. Mesterséges intelligenciát alkalmaz a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi kibercsalások visszaszorításáért. A jegybank központi visszaélés szűrő rendszere július 1-én indult el, a rendszerhez már 20 pénzintézet csatlakozott, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabást kérdeztem.
Talán érdemes egy lépésben visszatérni arra a pont, hogy honnan indultunk el, hogy ez az 5 csapás vállalás. Ugye azt látjuk, egyébként ez egy globális trend, de Magyarországon is látható, hogy 2020 óta nagyon drasztikus mértékben növekedik a kibercsalásoknak a mértéke a pénzügyi tranzakciók esetében. A magyar adatok szerint is 2020-hoz képest nagyjából 10-szeresre az a kárérték, ami a magyar családokat, illetve a magyar vállalkozásokat érte 2024-ben. Ez indokolta azt a lépéssorozatot, amit Varga Mihály elnök úr június elején jelentett be, és ugye 5 csapás néven említi a hazai közösség. De ennek az első csapás, az első védelmi vonal, ez az úgynevezett központi visszaélés szűrő rendszernek az aktiválása, ami július 1-ével megindult. Ez a rendszer azt fogja minden fizetési tranzakció esetében, átutalás, digitális tranzakciók esetében elvégezni, hogy bankok erről a tranzakcióra egy üzenetet küldenek be ebbe a központi rendszerbe, és ott ezzel a mesterséges intelligencia technológiával próbálja detektálni a rendszer azt, hogy ez a fizetési tranzakció, ez egy normál tranzakciónak tekinthető, vagy pedig valamiféle csalás gyanú merül fel a tranzakció esetében. Itt értelemszerűen ilyenkor különböző mintázatokat keres a rendszer, amely értelemszerűen nagyon sok adatra van szükség. Ilyen szempontból is fontos volt az, hogy 20 hazai bank is csatlakozott a rendszerre, tehát 20 bank küld folyamatosan jelenleg adatokat a rendszerbe.
Mi történik akkor, hogyha valamilyen csalás gyanús tranzakciót tapasztal a központi visszaélés szűrőrendszer?
Minden védekezés a kiber támadásokkal szemben akkor lehet sikeres, hogyha egy több rétegű védekezési rendszerünk van, úgyhogy ebből a központi visszaélés szűrőrendszer az egy védelmi vonal, de természetesen a bankoknak saját maguknak is van egy belső visszaélés szűrőrendszerük, hogy ezek a rendszerek kommunikálnak egymással. Tehát amikor egy csalás gyanús tranzakciót érzékel a központi rendszer, akkor azonnal egy üzenetet küld a banki rendszerek felé, amely üzenet az aztán a banki rendszerek beépítenek a saját azonosítási folyamataikba, és ugye ezen két rendszer együttesen fogja majd a tranzakciók kapcsán ténylegesen eldönteni azt, hogy itt egy valós csalás problémája áll fönn, vagy pedig egy normál tranzakcióként tekinthető az ügylet. Talán itt még érdemes elmondani, hogy ennek az időigénye borzasztó rövid. Tehát maga a rendszer ezeket a tranzakciókat fél másodpercen belül képes azonosítani, képes a minősítést megadni. Az az ügyfél élmény, amit az elmúlt években már az azonnali fizetések rendszerén belül, az ügyfelek megtapasztalattuk, hogy gyakorlatilag 2 másodpercen belül teljesül a tranzakcióknak a döntő része ezen új technikával, vagy ezen új technológiával is továbbra is elérhető lesz.
A jegybanknak van arra vonatkozóan várakozása vagy számítása, hogy mekkora mértékben segítheti ez a rendszer a csalások felismerését és visszaszorítását?
Itt egy új technológiáról van szó, tehát azért egy olyan lépés és egy olyan új technológia, amit a Magyar Nemzeti Bank elindította, amit egyébként nemzetközi térben is csak kevesen használnak egyelőre. Tehát tűpontos számítások egyelőre nem állnak arra rendelkezésre, hogy ebből mekkora esetszám csökkenés várható a következő hónapokban. Ugye az látszik, hogy a rendszer az gyorsan épül föl, tehát nagyjából az első másfél nap adatai alapján már azt látjuk, hogy mint 1,2 millió tranzakció futott keresztül a rendszeren, minél gyorsabban épül fel a rendszer, annál gyorsabban képes majd a mesterséges intelligencia is megtanulni, melyek azok a mintázatok, amelyek nagy valószínűséggel csalási eseményre utalnak. Tehát én azt gondolom, hogy ebből az eredményeket majd az év második felében láthatjuk már egyértelműbben majd a csalás számok, illetve a kármértékek csökkenésének oldalán is. Még egyszer azt gondolom, hogy a cél az az, hogy az a tendencia, amit az elmúlt években láttunk, hogy évről évre növekedett a csalás szám, évről évre növekedett a kármérték, és a tavaly évben már elérte 42 milliárd forintot a magyar családok és a hazai vállalkozások esetében. Ezt a trendet megtörjük, és egy folyamatosan csökkenő pályára állítsuk a kibercsalásoknak a mértékét. Azt gondolom, hogy egy közös érdeke a jegybanknak, a magyar bankrendszernek, és természetszerűleg azoknak az ügyfeleknek, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik. Fontos látnunk, hogy ez egy közös ügy. Tehát természetesen a jegybank célja az, hogy olyan infrastruktúrák álljanak rendelkezésre, amelyek technológiai oldalok képesek támogatni a magyar pénzügyi közvetítő rendszert abban, hogy a kibercsalásokat visszaszorítsák, de fontos a felelős digitális pénzügyelés az ügyfelek részéről is, hiszen értelemszerűen a legfontosabb érdekezés az, hogyha a pénzügyi átutalásainkat, a kártyás fizetéseinket nagyon felelős módon végezzük, és értelemszerűen az első védvonal az minden alkalommal az ügyfeleknek a felelős döntése tud lenni, tehát soha ne adjunk meg azonosítókat, PIN-kódokat, e-mailben, SMS-ben, telefonhívásokra, hiszen a bankok sohasem kérnek ilyen azonosító kódokat, tehát azt gondolom, hogyha az ügyfél oldalon is meg tudjuk tenni ezeket a felelős lépéseket, akkor az eredmények még gyorsabban jönnek.
Virág Barnabást, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét hallották. Új lakáshitelprogramot jelentett be a miniszterelnök, amely 3%-os hitelkamattal 50 millió forint lakáscélú kölcsönfelvételét teszi lehetővé az első lakást vásárlók számára. A bejelentés az építőiparnak és a hazai építőanyaggyártásnak is kiemelt jelentőségű, mondta az Inforádiónak az Évosz elnöke. Kói László azt is kiemelte, hogy van elég kivitelezői kapacitás ahhoz, hogy a bejelentés segítségével itthon elérjük az ideális évi 25-30 ezer új lakás megépülését és az évi 250 ezer használt lakás megújítását.
Arra lehet számítani, hogy itt egy év elteltével felpöröghet olyan mértékben az új lakásépítés, de a használt lakás adásvétel mentén a lakásfelújítás is, hogy el lehet érni a 25-30 ezer új lakás per év megépítését, és el lehet érni a 250 ezer meglévő lakásfelújítást is, ami egy ideális szám lenne.
A felújításokat miként pörgetheti fel ez a bejelentés?
Oly módon, hogy általában, hogyha megveszünk egy használt lakást, akkor ahhoz hozzányúlunk. Minimum egy tisztasági festést végrehajtunk, de fürdőszoba felújításban és burkolatok cseréjében is szokott a új tulajdonos gondolkodni, és ez mindenképp építőipari tevékenységet vonz, illetve építőanyagok, építési termékek forgalmát növeli. Mi az Évoszban azt tapasztaljuk, hogy az anyaggyártók, kereskedők, kivitelezők is múltévi áron dolgoznak, tehát érdemleges áremelkedést nem tapasztalunk. Ami fontos, hogy minden anyag, kivitelezői kapacitás, tervezői képesség megvan ahhoz, hogy egy fenntartható, hosszú távon a lehető legkedvezőbb módon üzemeltető új lakásokkal álljunk rendelkezésre. Az Évosz régóta mondja, hogy itt az alapvető probléma ideig sem ez volt, hanem a finanszírozási nehézségek, hiszen hallatlan mértékben megnövekedtek a négyzetméter árak az elmúlt 10 évben. És a lakosságnak, a vevőnek nincs annyi megtakarítása, hogy ezt a költségnövekedést tudta volna követni a megtakarításával. Tehát mindenképp hitelre van szükség, és 5% alatt van az a lélekhatár évek óta mondjuk, ami megmozdítja a lakás célú megtakarításokat, és elindulhat a lakásépítés, lakásfelújítás.
Kói Lászlót, az Évosz elnökét hallották. A fiatalok lakáspiaci belépését segítheti a miniszterelnök által bejelentett kedvezményes 3%-os lakáshitel lehetősége, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
Leginkább a nagyvárosokban és Budapesten hozhat élénkülést, és hozhatja jobb helyzetbe az első lakásvásárlókat az Otthon Start program, aminek részletét Gulyás Gergely kormányinfom kifejtette. Ez egy olyan 50 millió forintos hitelkeret, ami fix 3%-os kamatozású hitelfelvételt tesz lehetővé az első lakásvásárlóknak, életkori megkötés nélkül. Ez a vártnál egy szélesebb kört érinthet, mivel az első lakásvásárlókat és a fiatalokat támogató szándék már megjelent korábban a kormány 21 pontos gazdasági akciótervében, de itt a fiatalok kikerültek a korlátozás alól, tehát az életkor már nem számít, így akár egy 50 éves első lakásvásárló is élhet a kedvezményes hitellel.
Van-e arra valamilyen becslés, hogy ez a társadalom milyen széles körét érintheti, tehát hogy hány főt érhet el?
Tekintettel arra, hogy a lakosság több mint 90%-a saját tulajdonú ingatlanban lakik, ezért ez a széles kör vélhetően nem több pár százezer potenciális lakásvásárlónál, de ez még mindig egy olyan új és nagy szeletet jelenthet a vevői szegmensben, ami hogyha piacra lép, akkor jelentősen élénkítheti a teljes lakáspiaci forgalmat. Vagyis ezzel a programmal nem csak azok járhatnak jól, akik első lakásvásárlást terveznek, hanem azok is, akiknek a lakását megveszi egy első lakásvásárló, és a befolyt összegből az eladó is tovább tud költözni, és az ő eladásából, az ő vásárlásából befolyó pénzt is tovább tudja forgatni az ő eladója. Tehát magyarul az Otthon Start program láncreakciót indíthat el az ingatlanpiacon, és sokak számára kérdésként merülhet fel, hogy hogy hathat ez az ingatlan árakra, mert általános a félelem, hogy egy állami támogatás feljebb hajtja az ingatlan árakat is. Ebből a szempontból a kamattámogatott hitel azért szerencsés megoldás, mert ezt direktben sokkal nehezebben tudják beárazni az eladók, sokkal nehezebben tudják a kamattámogatás összegét beépíteni a vételárba. Ráadásul a legfrissebb információk alapján vételár és négyzetméterár korlátot is tartalmaz a kedvezményes hitelprogram, ami azt jelenti, hogy a megvásárolandó első lakás nem lehet drágább 100 millió forintnál, és az egy négyzetméterre jutó vételár sem lehet több 1,5 millió forintnál. Ennek kettős hatása van. Egyrészt viszonylag széles kört érinthet azok közül, az ingatlanok közül, amit az ténylegesen első és rászoruló első lakásvásárlók célba vehetnek. Másrészt pedig ez a négyzetméter árkorlát a 1,5 millió forintjával lassíthatja például az újépítésű lakások drágulását is a budapesti ingatlanpiacon.
Miért mondhatjuk azt, hogy ez elsősorban a budapesti, illetve a nagyvárosok, a városok lakáspiacát mozgathatja meg? Azt gondolná az ember laikusként, hogy ahhoz, hogy mondjuk valaki 50 millió forintot 25 év futamidővel fölvegyen, és kigazdálkodja a 240 ezer forintos havi törlesztő részletet, az nem olyan egyszerű, ezért inkább olyan irányban mozdul el az ingatlanpiac, ahol olcsóbb ingatlanok vannak.
Ez jogos kérdés lehet, viszont a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a kisebb településeken az ingatlanárak nem olyan magasak, mint a fővárosban, vagy a vármegyeszékhelyeken, egyetemvárosokban. Ez pedig azzal is együtt jár, hogy nem biztos, hogy valakinek pont 50 millió forintos hitelkeretet kell kihasználnia ahhoz, hogy az első lakását megvásárolja. A kisebb városokban és a községekben például az ingatlanárak jelentősen olcsóbbak, ezért ott akkora nagy problémát nem is jelentenek a lakások megfizethetősége, mint amit Budapesten és a vármegyeszékhelyen élők tapasztalnak. Ráadásul az 2015 óta a lakásárak Magyarországon több mint 3,5-szeresükre nőttek, ami azt is jelenti, hogy akinek volt ingatlan tulajdona, az együtt sírt és együtt nevetett a piac változásaival, viszont az első lakásvásárlók számára az ingatlanpiaci belépési küszöb egyre magasabbra került. Ez persze azt is jelenti, hogy a kedvezményes hitel lehetőséggel megfizethetőbbé válnak azok az első lakások, amik kisebb alapterületüknél fogva, vagy elhelyezkedésüknél fogva kedvezőbb áron hozzáférhetők a fővárosban és a nagyobb településeken.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották. Tart az őszi árpa aratása, az őszi búzáé pedig már megkezdődött. A termés az átlagosnál valamivel gyengébb lesz, de elegendő, mondta az Inforádiónak a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás hozzátette, a csapadék hiány miatt rendkívül kedvezőtlen körülmények között vetettek, ha pedig a nyár hátra lévő részében sem jön tartós eső, az nagyon kedvezőtlen hatással lesz az idei kukorica és napraforgó termésre.
Június 16-ai héten elkezdtük az aratás munkákat az őszi árpával. A napokban be fogjuk fejezni az őszi árpának az aratását. 276 ezer hektáron termesztettünk az idén őszi árpát. 5,6-os tonna per hektáros átlaggal fogjuk az éves átlag, ez lesz az országos átlag. Ettől volt már jobb is, de amilyen időjárás van, azt mondhatom, hogy ezzel meg kell, hogy elégedjünk. A júniusi asszály és nagyon meleg következtében összeértek a növények. Gyakorlatilag az őszi búza aratása is már elkezdődött. A 15-20%-nál tart a aratásnak a folyamata. Itt gyengébb, 4,8 tonna per hektáros átlagnál tartunk országosan, de ne felejtsük el, hogy ez hatalmas területen, 976 ezer hektáron van őszi búza vetve Magyarországon, úgyhogy ez nagyon nagy munka. Ebben a forró időjárásban jól is haladunk vele. Hogyha megnézzük országosan, hogyha ezt felvetítjük a végére, akkor is látjuk, hogy 4,5 millió tonna jó minőségű búzával fogunk rendelkezni. És a harmadik nagy növényünk az őszi káposztarepce. A 144 ezer hektáron termesztettük az idén, és 20-22%-nál tart a aratása, és 2,2 tonna per hektáros átlaggal. Egy picit ez kevesebb, mint amennyit szerettünk volna, de hát sajnos az időjárás nem kedvezett a repcének.
Akkor, amikor arról beszél, hogy az időjárás nem kedvezett, mondjuk akár az őszi búza esetében említette, hogy egy picit gyengébb lesz a termés, vagy a káposztarepce esetében, akkor itt a csapadék hiányra gondol?
Igen, hát sajnos, hogyha egy visszanézem az egész szezont a 24 őszi vetéstől ugye a mostani aratásig, hát ez nagyon nehéz a növényeknek, nagyon kedvezőtlen időjárás volt az egész szezonban. Ugye ősszel nagyjából porba kellett vetni, jóformán nem volt csapadék, egész télen nem nagyon volt csapadék, nem töltődtek föl a talajok vízkészletei, nem töltődtek föl, ez a tél nem volt hideg, nem volt hó, és ugye a tavasz is száraznak lehetett mondani, és amikor ugye már el kellett volna, hogy induljanak a növények a legjobb ütemben, akkor pedig májusban volt egy 2-3 hetes leülés, amire nem is emlékszünk, hogy mikor volt, és júniustól pedig ez a nagyon meleg, száraz idő van, úgyhogy sajnos nem volt optimális a növényeknek ez a mostani időjárás. Bízunk benne, hogy változni fog a helyzet, mert ugye a tavaszi vetésű kapás növényeinknek ez pedig még akár katasztrofális következménye is lehetnek a későbbiekben.
A kukoricára és a napraforgóra gondol, és az elkövetkező hetek időjárására?
Igen, arra gondolok, hogy ugye tavasszal elvetettük a kukoricákat és napraforgókat, sajnos egy olyan helyzetbe kellett elvetni, ahol a talajszint alatt 60 cm-re nagyon vízhiányos volt. Ez eddig Magyarországon nem nagyon volt így, hogy legalább az alsó rétegekben volt a talajainkban víz. Sajnos ezek a csapadék feltöltő csapadékok nem jöttek meg, és ne felejtsük el, hogy a tavalyi nagyon nagy júliusi hőség, ez már most júniusban belőle következett itt Magyarországon.
Mindez mit eredményezhet a kukorica a napraforgó esetében, milyen lehet a termés? Látják-e ezt most?
Még nagyon korai, hogy termésbeesléseket mondjunk, nem látjuk. Jelenleg is már látszik az, hogy ezek a növények valamilyen szinten kárt szenvedtek, tehát az optimális termést nem fogják tudni megadni. Az, hogy mennyi lesz ez a veszteség, ez a következő hetek időjárásának a kérdése.
A következő hétre csapadékot ígérnek, segíthet-e az a kukoricán és a napraforgón?
Hogyha lassú, áztató esők jönnének, amíg nem ilyen zivatar és felhőszakadás, akkor még tud javítani a helyzeten, de már az a kezdeti optimális termés, az már nem várható. Tehát a legjobb esetben is egy közepes termésre lehet majd számítani kukoricából és napraforgóból.
Petőházi Tamást, a GOSZ elnökét hallották.